Köszöntöm a testvéreket ezen a mai estén is. Már vége is lesz a áldozatok sorozatnak. Hirtelen elszaladnak az idők. Nem hiába figyelmeztet bennünket az Úr is, hogy bánjunk az idővel kínján, mert Rixox elszalad. És amikor észbe kapunk, akkor már esetleg később. Ezért is állította elénk ebben a bőjtben az Úr ezt az ige szakaszt, Máté evangéliumát, amit ismét felolvasunk a 27. fejezet, 27. versétől. Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és köré gyűjtötték az egész csapatot. Levetkőztették, bíbor színű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nátszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva gúnyolták őt. Üdvözlégy zsidó királya! Azután leköpték. Elvették tőle a nátszálat, és a fejéhez verték. Amen. Tehát az Isten szeretem önöket figyelmeztetni, hogy az idő múlik, és nehogy úgy teljen el fölöttünk az idő, hogy kigúnyoljuk azt az Urat, aki bennünket meg szeretne szólítani, magához szeretne vonzani, kemére szeretne ölelni, és a megváltását át szeretne vonzani. A gúnyolódók Isten tiszteletet címet adtuk ennek a sorozatnak. Mint ahogy olvasta ebben az igében, ezek a katonák kigúnyolták az Úr Jézus Krisztust minden részében, minden elemében. Térdet hajtottak, aztán kivették a nádat a kezéből, leköpték, és kivették a nádat a kezéből, és a fejéhez verték. Ha most úgy belegondoljuk magunkat a Krisztusunk helyzetébe, hogyan lennénk azt, mint hogy leköpnek, kicsavarnak a kezünkbe egy nátszát, és akkor elkezdik a fejünket verni, és közben térdet hajtanak, gúnyolnak bennünket, hogy mintha tiszteletet adnának be, de minden cselekedetük azt mondja, hogy semmi tisztelet nincs bennünk. Ez az a gúny, ami talán jobban fáj az embernek, mint hogyha csak úgy megvernék, mint hogyha csak úgy szenvedtetnék. Ez a gúnyolódás azonban, hogy ezt az igét kézbe vettem, ott volt a szívem, hogy nem gúnyoljuk mi is az Úr Jézus Krisztust. Mi, akik a 21. század keresztény egyházaiban élünk, nem gúnyoljuk ki azt az Urat, aki egyébként kegyelmével és szeretetével jön felénk. A mai esténk, immár a harmadik este, így általában, hogy kigúnyolt igazság, kigúnyolt bíró, kigúnyolt kegyelem. Ez a címe a mai esténknek, és ahogy haladtunk itt sorban, azok számára, akik nem voltak itt, fölinézem nagy vonalakban, akik itt voltak, azoknak pedig emlékeztetőül, hogy vésődjön bele a szívünkbe, mint az, hogy ki szeretne az Úr nekünk ezen az evangelizációs sorozaton, ebben a bőjben tudatosítani. Nagyon kemény volt szembesülni azzal, hogy ezek a katonák kigúnyolták Jézus Krisztust, mint a főpapot. Kigúnyolták az Isten küldöttét, az Isten emberét. Kigúnyolták azt, amit ő képviselt ebben a világban. Hogyan gúnyoljuk mi ki az Isten tiszteletet? Hogyan teszik mi nevetségessé azt, amit az Isten szeretne nekünk adni az ő közelségében, az ő igéjében, az ő ige hirdetésében? A második napon az engedelmesség, a szolgálat kigúnyolása volt előttünk, hogy Jézus Krisztus királyságának, Jézus Krisztus vezetésének, a neki való szolgálatnak a kigúnyolása volt előttünk. Az Isten tisztelet lehetősége és az Istennel való kapcsolat lehetősége sokszor megszokott gyülekezeti alkalom lesz az emberek életében. Sokszor elfelejtkezünk róla, hogy ez ajándék. És nem úgy készülünk rá, mint amikor az Isten elkészített ajándékát szeretnénk átvenni, amikor az Istennel való közösségbe kerülünk. Vajon fel tudjuk-e idézni mi idősebbek azt, hogy milyen volt a gyerekkorunk, amikor talán szerényebb karácsonyunkat éltünk meg, mint manapság. De készültünk a karácsonyra, hogy vajon mi lesz a fa alatt. És amikor ott volt egy piros labda, egy gúny labda, akkor az emberrel madarat lehetett volna fogadni. Mert nem kaptunk minden nap piros labdát. És emlékszem rá, hogy ez a piros labda, amikor kiukadt, amikor fejeltünk és egy szögezlukba belepattant, akkor nem mondták a szüleim, hogy nem baj, kisem van, akkor holnap veszünk egy másikat. Hanem akkor a gyuri labdán volt. nem tudtunk labdázni. Hogy milyen öröm volt akkor a szívünkben, amikor készültünk egy-egy ilyen alkalomra, hogy megajándékoznak bennünket. És az Isten tisztelet, az Istennel való találkozás ugyanilyen ajándékozás. Az Isten magával ajándékoz meg bennünket. A vele való kapcsolat lehetőségével, az, hogy hozzánk szól, azzal, hogy leereszkedik a teremtményéhez, és üzenetét adja az embernek. Talán lehet ezt megszokottan átélni. Lehet úgy menni az Isten tiszteletre, hogy azért, mert harangoznak, akkor elindulok, és akkor megszokásba előveszem az énekeskönyvemet a hónom alá, csak most is elindulok az Isten tiszteletre, és ott megszokásba végighallgatom a liturgiát, amit már egyébként tudok, mert ismerem, hogy mit csinál majd a lelkész, oda sem nagyon figyelek, mert tudom, hogy most az ő dolga, aztán majd tudom, hogy mikor kell nekem bekapcsolni, mert a kántor majd a kezdő szólamot eljátsza. És ez a megszokottság az Isten kihúnyolása. Az, amikor az Isten elkészíti az ő csodálatos ajándékát, és az ember úgy veszi fanyalokba, oda se figyelve. Ahhoz hasonlít, mint amikor valaki elkészíteni a születésnapi tortát a gyerekének, azt mondja, itt van kisgyermekem a születésnapi tortát, és a gyerek fog és belecsap a torta közepébe. És akkor az anyának a szüle megszakad a szívát, hát neked készítettem, ez a te ajándékod, és te így bánsz vele. És a tanulmány lenne, hogyha az Isten az elménket és a szívünket megmozgatná, hogy bánunk én az ő ajándékaival, amit ő lehetőségképpen adott. De nem csak az Isten tisztelet, egy-egy testvéri találkozás, egy-egy testvéri beszélgetés. Hogy nekem ajándékba adott egy másik ember, aki ugyancsak az új gyermek, és nekem van lehetőségem beszélni vele. Hogy megbecsülöm én azt, vagy kicsúfolom azzal, hogy fittyethálnék arra, hogy az Isten mit helyez elében és mit helyez körén. Sokszor az elvárásokat teljesíti az ember, amikor az Isten tiszteletre jut. Elkész úrral beszéltem, hogy szélbúcsú evangelizáció, Marci beszaladt ebbe a csapdába, amikor búcsúföldet, aki kiniért jött, és hát azért, mert nekem mondták a szüleim. Vannak, akik elvárásokat teljesítenek, amikor elmennek az Isten tiszteletre. Nincs itt látom, sajnálom, hátam előtt beszéltem. De van, amikor elvárásokat teljesít az ember. Van, amikor szülői elvárás, van, amikor csak azért, mert azt mondják, hogy presbiter vagyok, vagy hírrendben vagyok, akkor azért ott kell lennem, mert hát majd hogy néz azt ki, ha nem leszek ott. De nincs belül az a vágyakozás, én az Istennek szeretnék találkozni. Hogy az Úrral való találkozás helyére megyek. És az Istennek elkészített üzenete van számomra, amit én szeretnék tenni. És aztán valaki üzleti megfontolásból megy Isten tiszteletre, valaki üzleti megfontolásból kapcsolódik az Istenhez. Ez utóbbi egy nagyon érdekes szempont, a Szentírás beszél erről egy nagyon érdekes történeten keresztül, bizonyára ismerős Simon Mágus története a Szentírásban, amikor ez az ember, aki így írja a Szentírás, hogy nagy tekintélye volt az emberek között, mert a varázslásával a magasságos Isten erejét felhasználva működött és csodákat tett. És az emberek a csodájára jártak. És amikor igaz arra járt, és hirdette az evangéliumot, akkor ez az ember, így írja a Szentírás, hívővé lett. Ez az ember megtért. És feladta azt a praktikát, ami egyébként nem a mennyei atya ereje volt, hanem a mennyei atya ellenségének, a sátának az ereje volt, amit ő használ működésül. De amikor ott volt Fülöp, az élő Istennek az ember, akkor ez az ember megtért. Keresztényé lett. És aztán azt olvassuk, hogy amikor viszont megérkezett Péter és János apostol, és ott a kezük rátételével adták az Isten szent lelkének ajándékát, akkor előjött a bizniszmen a Simon Mágusból. Hát ez nagy üzlet. Hát adjátok el neked. És hogyha majd én is tudom a kezem rátételével a Szentlélek ajándékát adni, akkor majd ezt jól megforgatom. Ti nem értetek ehhez, majd én ezt megcsinálom. És tudjuk, hogy mi a válasz. Péterék azt mondják neki, hogy átkozott a te pénzed meg magad is, hogy te azt gondolod, hogy az Isten neked ennek a csodálatos ajándékát megvásárolhatod. Ezt te ajándékba megkaphatod, de ezt te nem tudod megvásárolni, és ez nem lesz a tiéd sohasem, hogy majd úgy bánsz vele, hogy akarsz. Sokan eltévesztik ezt egyébként, és azt gondolják, hogy Isten szent lelkének elején birtokolják. Vannak szekták a hazánkban is, amikor azt mondja a szektának a vezetője, a lelkész, hogy akkor mondta, ez a térfél meg, és akkor szent lelket rádobom arra a térfél, aztán a másikra. És akkor azt hiszi, hogy ő irányítja az Isten szent lelkét. Isten adja az ő szent lelkének ajándékát annak, ott és akkor, amikor azt ő akarja. Én kész lehetek annak a fogadására. De ez a Simon mágus ellépett valamiben, azt hitte, hogy amikor ő megtér és hívővé lesz, akkor minden lerendeződik, és nem ott állt az egész életét mindenestül az Úrnak, hogy aztán megértette volna, mi az az ajándék, amit kap Péter és János apostol közreműködésével a mennyei atyától. Sokan gúnyolják az Úr Jézus Krisztus ügyét, ilyen üzleties gondolkodással, ilyen üzleties hozzáállással. Nem feltétlenül így, mint Simon, de azt gondolják, hogy na hát, ha majd én hívőben leszek, akkor majd az Isten megáll engem. Akkor én elfogadom az Isten kegyelmét. Vagy majd akkor biztos egészségesebb leszek, vagy nagyobb békességem lesz. És kötni akarnak egy üzletet Istennel. De Isten azt mondja, amit Péter apostolik mondtak Simonnak, hogy átkozott legyen a te üzleted, meg átkozott legyél te is, ha azt gondolod, hogy ez valamiféle egyenlő felek üzletkötése lehet. Te nem tudsz ellentételezésként semmit sem adni. Én adok neked ajándékot, de te ezt nem tudod ellentételezni semmivel. És én ezt mérhetetlen, nagy szeretettel készítettem számomra, és mérhetetlen szeretettel adom neked. A második este az engedelmesség és a szolgálat kigyújulása volt át előttünk, az Isten teremtő szavának a semmibe vétele. Akkor, amikor az Isten beszél az emberrel, és az ember semmibe veszi, azt mondja, hogy nem érdekel. Azt mondja, hogy az Isten teremtő szava számomra indiferens, nem számít az életemben. Isten szeretné vezetni az övéit, szeretné irányítani az ő teremtő szavával, amely egyébként a legyen szavára előáll a világ, a teremtő szó, amivel fönntartja ennek az egész világnak a menetét, amellyel irányítani, vezetni tudja az embereket. Olyan csodálatos látni, amikor egy-egy ember életében beleszól az Isten. Egy-egy igén keresztül, egy-egy eseményen keresztül, egy-egy istentisztelet üzeneteként beleszól az ember életébe, és megváltozik, irányt vesz, és célba érhet. És az Isten áldása nyugodhat rajta. Miért állunk itt, miért áll itt kereszténységünk és az evangélikusságunk? Nagy valószínűséggel azért, mert semmit veszük az Isten szavát. Az Isten koronázása, az Isten királysága a kereszténységben, evangélikus egyházunkban, az egész kereszténységben is. Bújtárgya. Figyelt hányunk rá. Nem figyelünk arra, hogy az Isten mit szeretne az életemben végezni. Nem figyelnek rá a fiatalok, hogy milyen döntéseket hozzanak meg a pályaválasztás kapcsán. Úgy gondolják, hogy saját bölcsességük elég ahhoz. Felnőttek nem figyelnek rá, akiknek döntéseket kell hoznia a saját életük, a családjuk tekintetében. És akkor csodálkoznak, hogy vállás lesz meg a gyermeknevelésnek a csődje. Csodálkoznak, hogy deficitre szalad az életük, pedig úgy gondolták, hogy jó döntéseket hoztak meg. Saját felük szerint, saját elképzelésük szerint valóban jó döntések is voltak, azok logikusak. Csak hát az Isten nem az ember logikájával mondja. Sokszor az Isten úgy szeretne bennünket megáldani, ahogy a mi logikánk el sem tudja azt képzelni. Sokszor az Isten szegénységben áldja meg az embert. Mi meg úgy gondoljuk, hogy már akkor leszünk áldottak, hogyha sok pénz lesz a zsebünkben. Akkor, hogyha majd nagy hatalmunk lesz, akkor leszünk majd boldogok. És az Isten meg tudja mutatni, hogy nem a gazdagság, nem a nagy hatalom, hanem a benne való békesség az, ami az ember számára is. Olyan jó lenne, hogyha világos lenne számunkra, hogy nem a siker, nem a földi siker, nem az emberi siker az, ami bennünket boldogít, hanem az Istennel való kapcsolat. Az Úrral való kapcsolat adja meg az ember boldogságát. Az ő szavára való figyelés. És az ő szava teremtő szó. És megnéztük a lelkész családdal a telefonon van a kis film, Sólyom köztársasági elnök úr látogatása Váci Fegyházban. És olyan megdöbbentő látni, mindig amikor végignézem, sokszor könyve is szökken a szemünkbe, látom, hogy, hogy a robbanulatos maffia vezér ott van a szintetizátornál, és kíséri a saját maga szerzeményét, amit 15-20 tagba szakadt börtönlakó énekel, akik közül tudom, hogy van bérgyilkos is, meg vannak embergyilkosok és nagy gazemberek, mert a Váci Fegyházba nem gyúklopásért kerülnek be az emberek. És az Istennek a teremtő szava, az Istennek az életformáló szava ezeket a nagyon durva és nagyon kemény embereket megváltoztatja. És ott éneklik a Jézus Krisztus dicsőítő éneket, rabruhában a köztársasági elnök előtt, és többek között Pince és Püspök úr is ott van az egyházon képviseletében, meg sok egyháznak a vezetője. És ezek az emberek elérzékenyülnek, amikor érzik, éneklik azt, hogy Jézus Krisztus a mi Urunk, és visz bennünket a remény, a mennyország felé. Ki tudná azt elképzelni, hogy emberi erővel meg lehet változtatni egy ilyen ember gondolkodását, aki bérgyilkos, aki tömeggyilkos, aki garázda ember. Hát nem tudnám kinevelni belőle ostorral vagy bottal sem. De az Isten teremtő szava egyébként egy törékeny, református lelkész nőn keresztül eljut a legkeményebb szívbe is, és megváltoztatja az embert. És mi ezt a szót, ezt az isteni akaratot kigúnyoljuk. Azzal, hogy figyeljünk rá, azzal nem figyelünk rá, hogy nem várjuk, nem vágyjuk, hogy az Isten szava szívünkhez érjen, szívünkbe érjen. Így jutunk el aztán a harmadik ponthoz, amikor a katonák nátszálat adnak a kezébe, Jézus Krisztus kezébe, mint egy jogart, ami az uralkodásnak az egyik jelképe, azt jelképezi, akinek a kezében van, az az igazság, az igazságosságnak a letéteményese. Tehát akinek a kezében van, az a bíró. Az mondja ki az igazság. Nem jogot gyakorol, mint ahogy a mi jogászaink a földi létünkben gyakorolják. Jogot szolgáltatnak, nem, hanem az igazságot, mert ő maga az igazság. Jézus Krisztus mondja ezt magáról, nagyon jól ismerjük ezt az igét, hogy én vagyok az út, az igazság. Tehát Jézus Krisztus az igazság. Nem az én bölcsességem, tisztán látásom az igazság, nem is a lelkész testvéremé, nem is a kettőnk egymással megvitatott vagy konszenzus alapján létrehozott egyesség, hanem Jézus Krisztus az igazság maga. És amikor a katonák a kezébe adják a nádpálcát, vagy a nádszálat, akkor azt mondják, hogy na itt van a bíró, az igaz bíró, tessék, fogd meg, utána kiveszik és jó fejbe vágják vele, meg persze lekötik, mert kigúnyolják azt, hogy Jézus Krisztus az igazság. Hogy Jézus Krisztusnál van az igazság letéve. Pál apostol úgy beszél róla, mint az igaz bíróról, aki a beígért kegyelmet megfelelő időben majd odaadja Pál apostolnak korona formájában. Jézus Krisztus az igaz bíró. Jézus Krisztus az, aki elbírálja, aki megítéli az embernek az életét. Ő az igazságos bíró, aki kegyelmes. Rettenetes dolog az élő Isten kezébe kerülni. Mert az Isten igazságos. Az Isten igazságos, és a bűn fizetségét, a bűn büntetését ő kifalja. Nincs mese. A bűn fizetsége halál. A bűn zsoldja halál. Az igazságos Istennek ez az Isten. De az Isten kegyelmes. Többek szerint is megtörtént ez az eset, de forintot fogok mondani a dollár helyett, hogy nagyon kész történik egy. Amikor egy bíróságon a vádlottak padján ott ül egy fiatal nő, aki gyors hajtásért került a vádlottak padjára, a bíróság összeül, megkérdezik, hogy valóban elkövette ezt a bűntényt, mondta, hogy igen, sajnálja, de valóban gyorsan hajtott. A bíró gyorsan meghozza az ítéletet, azt mondja, hogy pénzbírságba sújtja 50 000 forint a gyorshajtás büntetése, leveszi a bírói talárját, oda megy a jegyzőhöz, előveszi a pénztárcáját, és 50.000 forintot befizet a jegyzőnek a kasszába. És akkor mindenki néz, hogy mi történik. Tehát a bíró, aki most kiszabta a büntetést, ő fizeti a büntetést. Szóval oda megy a vádlotthoz, megöleli, és azt mondja, hogy kislányom, máskor vigyázzál jobban, amikor közlekedsz. Ez az Isten kegyelme, szeretete. Az igazságos bíró nem tehet mást. Gyorshajtásért kiszabja a büntetést, lecsapja, hogy 50.000 forint. De benyúl a zsebébe és kifizeti. Az igazságos Isten kimondja, hogy Györfi Mihály, a te életed fizetsége halál. Neked meg kell halnod, és leüti. És én meg ott ülök, és tudomásul veszem az ítéletet. Hogy az én életemre, az igazságos Istennek ez az ítélete következik. Halál. És akkor feláll az Isten, leveszi a talárját, és az ő fiáért, az Úr Jézus Krisztusért a kevlére ölel. És azt mondja, hogy a fiamért a kegyelmet adom neki. Olyan megdöbbentő átélni ezt, hogy az igazságos Isten nem tehet más, kimondja az ítéletet, de ott van az én szívében a szeretet, a kegyelem, hogy a fiáért még nekem is megkegyelmez. Drágára fizetett, olyan drágára, amit igazából fel sem tudunk fogni. Fel sem tudjuk fogni, hogy milyen drága ez az ár, amit az Istennek fizetnie kellett. Tegnap Marcival még folytattuk az esti ige hirdetés taggalását, megmozgatta a fantáziáját a Jézus Krisztus szenvedése és halála. És akkor mondta nekem, hogy Misi bácsi, az a helyzet, hogy Isten ezt tudta, hogy majd Jézus meghal, és utána föltámasztja, és akkor semmi gond. Tehát le volt ez játszva. Meg volt ez csinálva. És akkor mondtam neki, már lehet, hogy nem olyan részletesen, mint amit majd most fogok mondani, de Iványi Tibornénak van egy verse, amit régen olvastam, és nagyon belevésődött a szívemben, amely arról szólt, ez egy-két ragadt meg előle. Jézus Krisztus, amikor megy a Via Dolorosán fölfelé a Golgotára, így írja a Iványi Tiborné versében, hogy az út két oldalán a mennyei seregek légiója áll. Készen arra, hogy Jézus Krisztus parancsára akár közbeavatkozzon. Ez a mennyei légió az egész római birodalmat, Herodesestől, meg mindenféle fejedelmestől elsöpörhette volna. Ha Jézus Krisztus akkor ott azt mondja, hogy eddig tartok, nem csinálom tovább. De nem erről volt szó, hogy ez egy színjáték, hanem az, hogy Jézus Krisztus vállalta, hogy a bűnt magára véve, a világbűnét magára véve elmegy egészen a halálig, a kereszt halálig, és önmagát feláldozza értünk. És amit Marci kihagyott a számításból, az, hogy nem csupán arról volt, hogy Jézusnak meg kellett halnia ott a kereszten, és aztán majd föltámad, és akkor nincs semmi baj, hanem Jézusnak magára kellett venni a világnak a bűnét. A bűntelen, aki sohasem látott bűnt, az magára kellett, hogy vegye a világnak a bűnét, benne az enyém. Györfi Mihálynak a bűnét. És amit én tudok, az is rettenetesen sok. De még ezen kívül az egész világnak a bűnét. Ezért mondja, hogy múljék el tőlem ez a pohár, Uram, ezt én nem tudom megtenni. Én magamra vegyem a világnak a bűnét. Megint Zimányi Józsi bácsit hozom. Sok történetet mondott a kisöreg, ha valaki már unja, akkor jelezze, hogy elég a Zimányi Józsi bácsi történetekből. De nagyon érdekes megfigyelései voltak a kisöreg, és nagyon szemléletesek. Az egyik ilyen története az a szibériai hermelin vadászatról szólt. A hermelint, az egy kis állat, nem lehet meglőni, mert ha meglődik, akkor tönkre megy a gerezmája, és akkor nem tudnak belőle bundát készíteni. Ezért valahogy meg kell fogni a hermelint. És azt mondja Józsi bácsi, hogy úgy fogják meg Szibériában a hermelint, hogy ilyen hálókkal szorítják a mocsár felé. És ez az állat, ez a nagyon szép bundájú állat nem hajlandó belemenni a mocsárba. Föláll a mocsár szélén, és várja, hogy megfogják. De nem megy bele a mocsárba. Józsi bácsi ezt akkor Úr Jézus Krisztussal hozta például, hogy ő az a tiszta, aki nem látott fennyet. És amit tett Jézus Krisztus értünk, az az, hogy a hermelén belefetreng a mocsárba, mint a disznó. A disznónak nem ő szívesen belenik. De a hermelén sohasem. És most a hermelén fogja magát és belemegy a mocsárba és megfürd a sárba. Tehát Jézus Krisztusnak ez volt a legnagyobb fájdalom, hogy a világ bűnét kellett magára venni. És ez nem mérhető semmihez sem. Ezt mi nem tudjuk fölfogni, ezt nem tudjuk megérteni. Mert a mi életünk telve van. Apró cseppről kisebb, nagyobb bűnökkel. Nekünk nem nagy ügy bele feküdni a sárba. Összes sárba. De az Úr Jézus Krisztus, aki sohasem látott ilyet, aki sohasem látott bűnt, az magára vette a világ bűnét. Az Úr Jézus Krisztus érted is, a te bűnödért is meghalt. Jézus válsága pedig tehát azt jelenti, hogy neked nincs már tartozásod a bűnei miatt. Fölvitte testében az adósság leveledet a keresztfán. Nincs többé tartozásod. Ki van fizetve? Ő az igazságos bíró. Az, akinél ott van a jogart, az igazság letéteménye. Amit egyébként a katonák jeleztek, hogy valóban ő az igazság. Valóban ő az igazságos bíró. De kigúnyolták. Nevetségessé tették. Az ő kegyelmét. Az ő igazságot, tehát az ő igazságosságát. Az irgalmas Isten kegyelmet gyakorolt az Úr Jézus Krisztusban, az ember felé, te felé is. És erre azért van szükség, azért van szükséged, azért van szükségem, mert Isten igazságát az ember kigúnyolta még a bűnét. Az ember azt mondta az Isten rendjére, az Isten igazságára, hogy ez nem érdekel. A sátán odajött és kísértésképpen az ember szívébe hozott, hogy valóban ezt mondta az Isten. És egyféle hazugságon keresztül eljutatta az embert oda, hogy az Isten rendjét semmibe vegye. Az Isten igazságát, az Isten rendjét kigúnyolta az ember a bűneset kapcsán. A sátán kísértésében Isten igazságát semmibe veszi. És amikor ott a jó és a rossz tudásának fájáról leveszi a gyümölcsöt az ember, akkor kimondja az Isten felé azt, hogy nem érdekel, hogy mi a te jó és rossz fogalmad, mit gondolsz te jónak és rossznak, majd én eldöntöm, hogy mi a jó és mi a rossz, és leveszi a gyümölcsöt a fájáról. És utána az ember határozza meg, hogy mi a jó és mi a rossz, mert az Isten elengedi. Azt mondja, hogy rendben van, levetted a gyümölcsöt, akkor kívül kerülsz az édenkerten. És ott Káinnak azt mondja, amikor Ábellal vitába keveredik, azt mondja neki, hogy ha jól cselekszel, emelfővel járhatsz. De benne azért tudod, hogy mi a jó. Mert levettétek a jó és a rossz tudásának fájára a gyümölcsöt. Tudod, mi a jó és mi a rossz. Cselekedd a jót. De vigyázz. Mert ott van a bűn az ajtód előtt, és rád van vágyódása. De te ellene tudsz állni, de te állj ellene. Van szólítja fel Isten ezt az embert. Tehát ellene tud állni? Hát de hogy tud ellene állni? Az ember tudja, hogy mi a jó és mi a rossz, és mégis a rosszat cselekszik. Hisz nem sokkal később azt olvassuk, hogy Lámek akár már gyerekgyilkosságra is képes. És aztán azt olvassuk nem sokkal később, hogy Noé idejére úgy elhatalmazódott a bűn a Földön, Istennek azt kellett mondani, hogy eddig tartik. Ezt már nem lehet tovább tűrni. Pedig az ember tudta, hogy mi a jó és mi a rossz. Csak hát a jót azt nem tudja cselekedni. És ez az ember életében a legrettenetesebb. Hogy tudja, hogy mi a jó, csak nincs hozzá ereje, hogy megcselekedje. És akkor jön az Isten váltsága kegyelme az Úr Jézus Krisztusban. A mi számunkra, hogy te tudod, hogy mi a jó, vagy tudhatod, hogy mi a jó és mi a rossz. Egyébként nem van égetvéd a szívünkben. római levélben olvasunk, hogy a pogányokat úgy ítél meg majd az Isten, hogy a szint véget a Isten törvény miszerint érik meg. De ez nem vonatkozik, mert mi már tudjuk, hogy kicsoda az Úr Jézus Krisztus, és hogy benne váltságunk van is, hozzáfordulhatunk. Tehát az Isten elküldte az ő egyszülött fiát, hogy aztán nekünk újra kapcsolatunk lehessen a mennyei atyával, és kimondhassuk újra azt, hogy Uram, én nem akarom eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Én nem akarok ebben dönteni. Azt szeretném, hogy megmondd nekem, hogy mi a jó és mi a rossz. És én azt szeretném, hogyha te ezt erőt adnál, hogy én ezt meg tudjam cselekedni. És ez a váltságunk, ez a mi kegyelmünk. Az igazságos Isten a tőle elszokott ember nem elsöpörte, nem megsemmisítette, hanem elküldte az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust azért, hogy újra felállítsa azt a rendet. Újra felállítsa azt a kapcsolatot. Újra oda kerüljön az ember, ahol a teremtésben volt, az Isten közelében. Nem csodálatos olvasni a Szentírás elején. Amikor alkonyatban, rendesen alkonyatban Isten arra sétált, és akkor találkozott az ember, és beszélgettek. De egy olyan harmóniát súgal ez a mondat. De az Isten és ember kapcsolata az egy olyan tökéletes valami volt, amire úgy vágyakozik a szívben. Hogy vajd, ha olyan kapcsolatban lehetne az emberiség az Istennel, hogy úgy vágyjuk a vele való találkozást. És olyan természetesen, mint amikor úgy találkozunk kellemes időben, kellemes alkalommal egymás, és úgy jó kibeszéljük egymást. Ma nem egymást beszéljük, hanem egymással kibeszéljük. Olyan jó lenne, hogyha az Istennel való kapcsolatunk újra ilyen egészséges, újra ilyen természetes lehetne. És ezért állt előttünk most ez az igaz tapasz, hogy ne gúnyoljuk ki az Istent. Ne gúnyoljuk ki az Úr Jézus Krisztus királyságát. Ne gúnyoljuk ki az Úr Jézus Krisztus igazságát, bíróvoltát, igaz bíróvoltát. Ne gúnyoljuk ki az Úr Jézus Krisztus főpapvoltát, amelyel bennünket ehhez az Isteni kegyelemre szeretne segíteni, amelyben szeretne újra egy teljes emberi életet adni, emberi életet adni, hogy áldássá lehessünk e világ számára. Jó tudni ezt, hogy Jézus van, újra közel jött az Isten, újra visszaadta azt a lehetőséget, hogy az ember tudja jót cselekedni. És ezt gondolták ki a katonát. Térdet hajtottak, leköpték, fejéhez verték a nápszálat. Aztán levetkőztették, visszaöltöztették, jól megverték, és kivitték a Golgotára. A szenvedés útján fölmentek a Golgotára vele. És ott halt meg az Úr Jézus Krisztus. És ott a kereszt alatt egy pogány, katona is, azt mondja, hogy ez valóban az Isten fia. Megérezte, meglátta, hogy amit ez az ember tesz, amit átél, az nem egy földi ember, nem egy földi lénynek a lélekedése. Ez valóban az élő Istennek a fia. Erre valóban figyelni kell. Nem tudom, mi lett ennek a századosnak a sorsa, hogyan folytatódott az élete, sikerült egy gyülekezetbe keresztény embert is élnie, vagy csak egy ilyen átfutó felismerés volt számára. De olyan lenne, hogyha a számunkra szívünkbe néződő élmény lenne, ő valóban az Isten fia. Az igazságos bíró, aki igazságosan ítél, de kegyelmét is adja. Ő valóban király, de nem zsarnokként akar uralkodni, hanem a szavával szeretne irányítani téged, mert tudja, hogy mi az életed értelme, lényege, és ki tudja teljesíteni ezt. És ő szeretné, hogy főpap legyen az életedben, mert szeretné, hogy az Isten tiszteleted az valóban Isten szerinti lenne. Saját magad miatt is, azok miatt is, akik látják az életedet, meg a mennyei atyad miatt is. Én remélem, hogy az Isten szent lelke megmozgat bennünket annyira, hogy ez az ige szakasz nem hiába hangzott el előttünk. Amen. Néhány szóval akkor még folytassam, ami tegnap megkezdett történetet. Odáig jutottam, hogy lelkész lettem Jézus Törlősön, Jézus Törlős Evangélikus Egyházközségben. A gyülekezetünk építése, működése nem szokványos. Nem szokványos azért, mert én sem vagyok egy szokványos ember, mert hogy nem érettségi után mentem teológiára, és nem a teológia után lettem rögtön lelkés, hanem felnőttként kezdtem 30 éves koromban a teológiát, 36 éves koromban lettem lelkés, és egy új gyülekezetben, új lelkésként kezdtem az életemet is. Ez egy missziói terület, amit a püspök úr, meg Bozorád esperes úr rám bízott. Amikor megnéztem a térképet, látom, hogy 64 település tartozik ehhez a területhez, akkor azt mondtam Bozorád esperes úrnak, hogy ezt képtelenséggel látni, én ezt nem tudom fölvállalni. Akkor azt mondta, hogy tudom, eddig az én vállamat nyomtam, most már nyomja a tiédet. Ja, mondom, akkor értem. Tehát ez nem logika mentén ment, hanem teher átvállalásként. Nem volt hagyománya ott a gyülekezetnek, mert maga Nyírszőlős az a 1940-es évek végi lakosságcsere kapcsán mondhatom, teljesen leülült, több mint kétharmada az ottani lakosságnak kiment Szlovákiába, az ott maradottak gyermekei pedig elszélettek, szétszélettek is, nagyobb és paraszt emberek voltak. Földet elvette a TS, és megérhetés nélkül maradtak, nyilván iskoláztak, tehát a gyerekeket, és elkerültek máshová. Nem volt hagyomány, ami kötött volna bennünket, de nem volt bázis sem, amihez nyúlhattunk volna. Pénz sem volt, mert hisz amikor még Bozorádi Esperes úr járt oda Isten tiszteletet tartani, akkor így jellemezte a gyülekezetet, hogy még az üzemanyagot sem futotta ki a versenypénz, ami ott összejött attól a pár embertől, aki Nyírszőlősi templomban volt Isten tiszteleten. De én ezt kérdeztem, örültem neki, mert az Isten egy kihívás elé állított, de mint hogy tegnap mondtam, egy igével erősített meg, amelyben én teljesen meg tudtam nyugodni. Ez az ige, aki nem volt itt tegnap, vagy akik itt voltak is, azok megismétlem, a Jelenések könyve harmadik fejezetéből szól hozzánk, amikor a Filadelfia gyülekezethez szól Jézus Krisztus, azt mondta, hogy nyitott ajtót adtam elén, amit nem zárhatta senki. Bár tudom, hogy kevés erőd van, de hallgattál szavamra. És akkor tudtam én azt mondani, hogy rendben van, Uram, te ismersz engem, tudod, hogy kevés erőm van. Nyitott ajtót adsz elém, amelyet senki sem zárhat be, tehát nekem csak menni kell a te vezetésedben, és a többi a te dolgod. Így indultunk el, és különböző utakon, módokon, különböző nyitott ajtókon keresztül jutottunk el oda, hogy a gyülekezetünk elkezdett szépen épülni. Ezek a nyitott ajtók a szokványosak is voltak, tehát hittanúra szervezése, persze alig volt evangélikus gyerek az iskolában, akkor nyitottam a tanyasi kollégisták felé, tehát én hozzám bejöhetett mindenki hittanra. Persze ez azzal járt, hogy akkor a palánert csaptak rendetlen gyerekek, hogy rendetesen nehéz volt kezelni őket. Bevezettem egy technikát, ami arról szemlők, hogy rajzművész, de mögöttem volt a tábor, mert szemkontaktust azt kellett tartani a gyerekekkel, és így rajzoltam mondjuk a teremtéstől, Isten teremtett a világot, fölrajzott a földet, csillagokat, és megteremtett az embert, akkor rajzoltam egy pártika embertel, vagy itt tudom én, Ábrahám elindult, és akkor lerajzoltam a férfi úrvárosába, mondjuk fölment Háránba lejött, és akkor itt érdelt, ott tevével ment. És a gyerekek így nézték, mint valami videóklipet. Ezzel le tudtam kötni a figyelmüket, és valamit át tudtam adni, ahol ami a szívemben volt. Nagy részű cigány gyerek volt, ezeknek a tanyasi kollégistáknak alul szocializált, nehéz helyzetbe jövő gyerekek. Sokszor elgondolkodtam, hogy vajon mi értelme ennek. Láttam ott két kis kis cigánynál, mondom, hogy ha majd kipás cigány mi asszonyok lesznek, hogy emlékeznek arra, hogy valamikor a kisi bácsival itt tanultunk. Nagyon nagy meglepetések voltak aztán később, hogy hogyan találkoztam én újra azokkal a gyerekekkel, akikkel valamikor foglalkoztam. Az egyik ilyen nagyon nagy meglepetésem az volt, amikor egy házaspári héten szolgáltunk a feleségemmel Biatorbányon, bemutatkozásnál mondja az egyik pár, hogy Berki Gyula vagyok, és Berki Gyulámé ismerősök voltak a fiatal, nem tudtam értem hová tenni őket, és mentünk tovább, és bemutatkoztunk, és a bemutatkozás után szünetben oda mentem hozzájuk, hogy mondom, sziasztok, én valami ismerek benneteket. És a Misi bácsi, hát maga volt az a nevelő otthonban, voltak ezek a lányok, a Hajni, és hát a Gyuszi már akkor kezdett udvarolni a lányok, és ő is bebekukkantott a bibliórára, persze. Úgyhogy nehogy azt gondoljuk, hogy ez érdekli, csak hát bejött. És aztán ők azonnal az alapon, amit ott kaptak az állami nevelőintézetbe, egy két tanárnő tovább vitte a dolgukat, és hát keresztjének lettek ezek a fiatalok. Most Honton élnek, és egy cigány is jól látogatja őket. Érdekes volt 20 év múlva találkozni egy olyan párral, akit a gyerekkorában állami nevelőintézetben jutottattam. Tehát egyik ilyen alap volt a hitoktatás, és aztán természetesen kihasználtunk minden alkalmat, amit csak lehetett. Volt egy dancing mozgalom, nem tudom errefele ismerőse a egyházmegye körül. Skandináviából indult, penge élen táncolás egyébként, mert olyan világi énekeket és egyházi énekeket is táncolt, hangszerezzenét, de bármit, amit valaki tud csinálni, azt egy egységes előadásba gyúrja össze a csapat. És nem az előadás a lényeg, hanem a felkészülés a lényeg, amikor is mindenki kaphat egyszerre. Valaki bukfencelni tud, akkor ő bukfencelhet egyet az adott ponton. Persze ennek mindig volt egy íve, amely valahonnan elindult, tehát elemezte az életet, és aztán adott egy megoldást. És ebben különböző énekek hangzottak el, és így 50 fős ifjúsági csoport gyűlt össze, ott körülöttünk pillanatokon belül, akikkel a belső kör természetesen lelkiképpen is tudott foglalkozni. Penge él, mert itt azért elhangzottak ezek a világi slágerek is, ezek mozgathatták a fiatalokat egy irányba, de ott volt az Isten igéje is, meg ott volt ennek az egésznek az üzenete. A lényeg az, hogy ezek közül a gyerekek közül nagyon sokan hitre jutottak, és nem keresztényből keresztényé lettek, és gyülekezetünk tagjává. Amikor ezek a fiatalok megtértek, és gyülekezetünk tagjai lettek, akkor pillanatokon belenyújtam egy tanítványképzőt, amely tanítványképző az a keresztény ismertelmi alapítványnak a tanítványképző kurzusa volt, és 15-20 ember a gyülekezet környékén összejött, és én tartottam nekik egy ilyen kurzust, amelyből befejezték 12-en, amelyből előálltak azok a szolgálók a gyülekezetben, akik később a hitoktatás munkájában segítettek, később átvették, de egyébként közülük került a ifjúsági munkások, és aztán később a gyülekezet szociális szolgáltatásainak munkatársi köre is. Ez a tanítványképző egyébként egy nagyon érdekes anyag, amely nem feltétlenül teológiai tudományban mélyít el a fiatalokat, hanem egyáltalán ad egy egyházképet. Kik vagyunk mi, és hogyan lehetne ezt a gyülekezeti életet megélni? És hogyan lehetne ezt továbbadni, a többiek számára is elmesélni és megérthetni. Így alakultak aztán a gyülekezetünkben különböző csoportok, anélkül, hogy én ezt különösebben mozgattam volna, illetve hát az ige hirdetések, Isten tiszteletek, bibliórák, ezek mind arra voltak kiegyezve, hogy hogyan tudunk mi sóvá és kovásszá lenni a világban. És akkor ennek kapcsán indultak el például egy asszonykör. Az asszonykör az úgy indult a gyülekezetünkben, hogy két-három asszony úgy gondolta, hogy vasárnap délután, amikor már elmosogattak az ebéd után, általában leültek tévét nézni, vagy valami, hogy nem tévét kell nézni, hanem akkor jöjjünk össze vasárnap délután, és beszélgessünk azokról a dolgokról, amelyek foglalkoztatnak bennünket. Persze vitték magukra az énekeskönyvet is, meg a Bibliát is, énekeltek néhány éneket, elővették a Szentírást is, aztán beszélgettek a hétköznapi kérdéseikről. Azután arra gondoltak, hogy ha már így együtt vagyunk asszonyok, akkor nem ártana, hogyha csinálnánk ajándékot a fiataloknak, mert hogy ifjúsági csoport is működött, és akkor hímeztek Biblia körüljelzőt a fiatal egyet igével, és azt átadták az ifjúsági csoport. Persze a fiatal körültek meg, hogy kaptak egy ilyet. Az asszonyok meg örültek, hogy a fiatalok örülnek, és később behatározták, hogy jó lenne az Isten tiszteleten szolgálni, bizonyságtétellel, énekkel, és akkor bevezettük a születésnapos ünnepléseket, mindig megünnepeljük az elmúlt hónapban születetteket, erre meghívót készítenek az asszonyok, mindenki megkapja, és az első vasárnapi Isten tiszteleten vagy az ifjúság, vagy az asszonykör, vagy valamelyik csoport, aki még gyülekezett környékén van, valamint a cigány testvérek örökszállásról bejönnek, aztán ők is szolgálatot közötték köszöntésképpen. Akkor énekelnek, bizonyságot tesznek, igét olvasnak, jelenetet adnak elő, ki mivel készül, és utána felállítjuk a születésnaposokat, átadjuk a gyülekezet ajándékát, és aztán folytatjuk a Isten tiszteletet. Sokan jelezték már ezt, hogy nagyon örülnek ennek a gondoskodásnak, hogy számon tartjuk őket. Sokszor mondják, hogy hát Istenemre úr, nagyon régen nem jártam már a templomba, de jó esett, hogy kaptam egy meghívót, és akkor most eljöttem, és ott ők az Isten tiszteletet. Az asszonykör egyik érdekes története az, hogy önszerveződő csoport, és úgy csatlakoznak hozzá emberek, vagy asszonyok, hogy látják az életüket, működésüket, és kívánatos lesz számukra. És egyszer volt egy köszöntő műsor, program, egy misszionárius búcsúztató Nyíregyházáról, ahol Nyíregyházán több lelkész is összejött, és akkor Bozorádi Esteres úr, aki egyébként előttem ott szolgált ezen a területen, mondta, hogy Misi, azt mondja, ide kellett jönnöd, mert én azt az asszonyt nem tudtam a gyülekezet szolgálatról beszervezni sohasem, pedig rengeteget dolgoztam rajta. És mondtam neki, hogy Zoli, nem én szerveztem, de én sem tudtam volna beszervezni. Hanem itt az asszonykör szervezte be, mert hogy látta, hogy ezek az asszonyok élvezik, hogy együtt énekelnek, igét olvasnak, szolgálnak, mennek, kisvárdai szolgálatba is, meg kimennek, görögszállás a cigányoknak is, és kívánatos lett számára az élet, és elkezdett járni az asszonykörbe. Tehát én sem tudtam volna rábeszélni, én sem tudtam volna őt bevonzani, de az asszonykör élete bevonzott ezt az asszony. Ahogy értük az életünket, nyírszülős és nyírtelek meg azon a 60 év település körzetében, nagyon sokszor elégünk jött, hogy szenvedélybetegséggel küzdő emberrel kellett foglalkoznunk. Természetesen mint lelkész rögtön segítségére voltam, vittem őket addiktológiára, vagy éppen a dönösi kiszárkosmentő csendes hétre. Próbáltam segíteni nekik, de láttam, hogy ez egy sziszifuszi munka, tehát igazából a lelkési szolgálat az nem állhat abból, hogy én folyamatosan megyek, jó lenne, hogyha ebben lenne segítségünk. És voltak, akiknek indulásuk volt a szenvedélybetegekkel való segítés. És ahogy dolgoztunk ebben, önkéntesen mindenféle állami támogatás segítség nélkül, egyszer csak hallottam, hogy létezik egy szociális törvény, amelynek van egy kormányrendelet, egy 1/2000-es kormányrendelet, amely a szociális alapszolgáltatásokról szól, és akkor végigolvastam, az jött el, hogy ez arról szól, ami a gyülekezet élete. Tehát ott van közösségi szenvedélybeteg gondozás, ami arról szól, hogy mondjuk itt Bakonycsernán alapul néve az evangélikus egyházközség tagjai, azok eljutnak a falu, vagy a város, falu, ugye? A falu legrejtettebb zugába is. És eljutnak olyan házakba is, ahová a lelkész úrnak nem feltétlenül van bejárása, mert igazából nem is szívesen fogadnák, van ilyen?
Biztos.
Nem is szívesen fogadnák, meg hát nem is ismeri a lelkészet, nem tudja, hogy most akkor hányadán is álljon ezzel az emberrel. De a gyülekezet tagjai tudják, hogy ez az ember azért ilyen zárkózott, és azért nem enged be senkit, mert egyébként sógor, meg koma, meg ismerem, mert hogy alkohol problémával küzdik. És akkor ők tudnak vele beszélni, el tudják érni őt, és tudják hozni ahhoz a segítséghez, amit egyébként már ez a 1/2000-es szociális alaptörvény biztosít, vannak iszlátos mentésben gondozók, és van vezetője is ennek, és természetesen ott van a lelkész is, aki lelki gondozói segítséget nyújtat ebben. Csak azt mondtam, hogy nekünk ilyet csinálni kellene, mert akkor tudunk foglalkoztatni 3 embert ebben a munkában, és a gyülekezetünk tagjai pedig elérik azokat az embereket, akik a mi szervezetünkhöz tartoznak. Emellett ott volt, vagy ott van az úgynevezett támogató szolgálat, amely a fogyatékkal élők segítését szolgálja. Ez megint azt jelenti, hogy a gyülekezet négy embert lehet foglalkoztatni, egy sofőrt, két gondozót és egy vezetőt, akik segíthetik azokat a fogyatékosokat, akár mozgásban fogyatékosok, akár szellemileg fogyatékosok, akár látás vagy hallás fogyatékosok, segítik őket a normális, a teljes élet megéléséhez. És hogyha mi keresztények vagyunk, egyébként is ez a küldetésünk a világ felé, akkor miért ne csináljuk úgy, hogy ehhez főállású munkatársakat biztosít az állami finanszírozás. Ezzel aztán indultunk is, és azok az emberek, akik már ezekben a szolgálatokban dolgoztak, képzésben részesültek, ezután a képzés után akkor alapvetően működött a gyülekezetünk fenntartásában ez a szolgálat, ezek a szolgálatok. És hogy elkezdtük a cigány missziói munkánkat, erről beszéltem az első este, nyilván észleltük, hogy az evangélium mellett szükségük van arra, hogy segítsük őket a pénzkezelésükben, mert hogy az adósság spirál, az adósságba keveredés ez nagyon gyakori, ilyen mély szegénységben él embereknél. Tehát segítenünk kell nekik azt, hogy motivációt kapjanak a munkára, a munkahelykeresésre, de képzést is jó lenne nekik csinálni, hogy legyen milyen munkát vállalni, tehát értsenek valamihez. Aztán jó lenne, hogyha tudnánk segíteni nekik az egészségügyi, szociális, vagy akár az önkormányzati ügyintézéseiben. És erre pedig ott volt szintén az 1/2000-es szabályrendeletben, ott volt a tanyagondnoki szolgálat lehetősége, amikor is egy tanyagondnokot állítottunk be a cigány testvérek közé, aki mikrobusszal tudja szállítani ezekhez a szolgáltatásokhoz azokat a cigány testvéreket, akiknek erre szükségük van. Úgyhogy főállású emberünket tudtunk oda kiküldeni a cigány misszióba, úgyhogy államilag finanszírozva van, és azt a feladatot látja, amit egyébként mi szeretnénk ott ellátni. Tehát így épültek föl így szépen sorba ezek a szolgálatok, és értünk el nagyon sok embert, sok embernek a családját. Én ezt úgy szoktam nevezni magunk között, hogy az, hogyha minél nagyobb felülettel érintkezik a gyülekezet a társadalommal, és az a nagy terület lehetőséget ad arra, hogy sok emberrel kapcsolatba kerüljünk, és a kapcsolatba kerülésünk után lehessen hitelesen bizonyságot tenni számukra arról, hogy alapvetően mi van a mi szívünkben, és mi az ő életükre a valódi megoldás. Mert nem az a megoldás, hogy biztosítunk autót a betegségünk során kórházba jussanak, hanem az a megoldás, hogy az életüket az Úr Jézus Krisztus kezébe tegyük. És aztán majd minden szépen sorban rendeződik, és akkor lehet, hogy még az egészségi állapot is javulni fog. Na tehát ilyen Államilag támogatott szolgáltatások is jellemzik a gyülekezetet, és emellett természetesen nagyon sok olyan önkéntes dolgozik, aki nem kap fizetést azért, mert a gyülekezetben szolgálatot végez, sőt, a gyülekezetünkben, így szoktam mondani, hogy éhenkórás lelkésen kívül nem kap fizetést senkit, tehát amit a gyülekezetben végzünk, azt az Isten dicsőségére végzik az emberek. A kántortól kezdve a templomtakarításon keresztül, a technikai személyzet, akik a közvetítést is intézik, az Isten tisztelet közvetítését interneten, azok, akik vasárnap délutánonként kiállnak a cigányteletre, asszonyok, és ott tartanak asszonyórát. Tehát senki sem kap fizetést, hanem az Isten dicsőségére végzik. Ezek a főállású emberek, akik ezekben a szociális szolgáltatásokban vannak, ők azok, akik fizetett alkalmazottai a gyülekezetünknek. Próbálunk pályázatokat írogatni, amelyek különböző programokra szólnak. Ilyen program például az úgynevezett biztos kezdet ház, amely 0-5 éves nehéz helyzetben lévő, hátrányos helyzetű gyerekek iskolai felzárkóztatását szolgálja. Ez egy támogatott program volt, amely Görögszálláson a cigányok között indult, és jövő év február tart ez a program, amelyben próbáljuk a mély szegénységben lévő, nehéz helyzetben lévő gyerekeket, a normál családokból kikerülő gyerekek, vagy iskolából kerülő gyerekekhez hasonló szintre emelni, ne legyenek hátrányban az iskola kezdésben. Így éljük az életünket ott Mérfelken és környékén. Én nem beszéltem a kisvárdai kisvárdáról, tehát akkor nagyon hosszú lenne, hogy az elemét most a testvére kerítenném. Azt követem ugye, hogy akinek kérdése van, az esetleg rákérdeztet egy-egy pontra, ami nem volt elég világos, vagy esetleg még érdekli a testvéreket gyülekezeti életünkről, akár a saját életemről.